Áldás békességet kívánok a testvéreknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 207. dicséretünket lapozzuk fel. A 207. dicséretünket, és énekeljük el az első 6 versével. Az első verse így kezdődik: seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma este is szólni akarsz hozzánk. Kérünk téged, hogy adj nekünk belső csöndességet, hogy meghallhassuk a te igédnek szavát és lelkednek belső intéseit. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket megcsöndesedni a te színed előtt. Köszönjük te néked, hogy a csöndben megszólal a te hangod. Nem csak illéshez szóltál ott a sziklák között, hanem hozzánk is tud szólni a mi életünk sziklái között, amikor csönd támad bennünk és körülöttünk. Kérünk téged arra, hogy azt a nagy zajt, ami így bennünket körülvesz, és ami bennünk is állandóan visszhangzik, ezt te magad csöndesítsd le. Ahogy egyszer lecsöndesítetted a tengert is, a hullámokat, a szeleket, és lett nagy csendesség, úgy teremts most a mi szívünkben és lelkünkben is nagy csendességet, hogy meghallhassuk a te igédet, a te szelíd szavadat. Köszönjük néked, hogy a te szelíd szavad az megaláz bennünket, de ugyanakkor föl is emel. Kérünk, alázd meg bennünket ma este is, és segíts, hogy magunkat is megalázhassuk, hogy aztán fölemeljél bennünket, hiszen te az alázatosokat fölemeled, az alázatosoknak irgalmat adsz, az alázatosokat megújítod. Kérünk, áldj meg bennünket ma este a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a római levél 6. részének a 23. verséből. A megnevezett helyen ezt olvashatjuk, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmű ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, tegnap bűnbánati hetünk első alkalmán láthattuk a bűnöket, amiket akkor követünk el, amikor Isten törvényeit, melyeket a 10 parancsolatban, illetve Jézus személyében elénk adott, megszegjük. Megérthettük, hogy a bűnök azok a szívünkből jönnek ki, tehát a hétköznapi életben elkövetett vétkeink, azok saját lelkünkből, saját szívünkből jönnek elő, mint egy forrásból. Mégpedig azért, mert a szívünk olyan romlott, hogy ezeket adja magából. Megértettük azt is, hogy szívünknek a romlottsága uralkodik rajtunk, mint egy törvény. A bűn törvénye mindnyájunkon uralkodik, születésünktől kezdve, és ezért nem tudunk más csinálni az Isten előtt, mint bűnt. Emberi mértékkel lehet, hogy jó, amit teszünk, de Isten szemébe a legjobb tetteink is bűnösnek minősülnek. Nem felelnek meg az ő tökéletes elvárásainak. Aztán megértettük azt is, hogy Isten hogyan viszonyul a bűnhöz. Ugyanis láttuk, hogy Isten a bűnt gyűlöli. A bűnt gyűlölő Isten, aki látja a bűneinket, aki tudja a bűneinket, ismeri a vétkeinket, és aki képes arra, hogy velünk is megláttassa azokat. Megértettük tegnap azt is, hogy a bűnnek ítélete van, és ma este egy kicsit erről szeretnénk gondolkodni, a bűnnek az ítéletéről, ami nem más, mint a halál. A bűnnek a zsoldja, a fizetsége, a díja, a halál, mondja Pál apostol. Most, amikor a bűnnek erről a fizetségéről gondolkodunk, akkor vissza kell térnünk egy pillanatra a Mózes első könyvébe, mert Pál apostol is onnan vette ezt, az Isten lelke által, hiszen Isten azt mondta az első emberpárnak, hogy mihelyst fognak a fáról szakítani, meghalnak. Mégpedig egy nagyon nyomatékos, erős kifejezést mondott Isten, bizonnyal meghaltok. Bizonnyal meghaltok. A halálnak a dolgáról hát a világban más, hogy beszélnek, mint ahogy a Biblia beszél. A világban mondanak olyan dolgokat, hogy nem tudjuk, hogy ez micsoda. Mondanak róla olyat, hogy az egy nagy megsemmisülés tulajdonképpen, és utána nincs semmi. Mondanak, beszélnek arról, hogy a halál természetes dolog, és ilyen természetességként kell elfogadni. Beszélnek arról, hogy az emberek azok tulajdonképpen mindenki egy jó helyre kerül a halál után, és mindenkinek egyformán jó lesz majd, amikor meghal. És mondom, különböző ilyen nézetek vannak, ezeket most jó lenne valahogyan elfelejteni, és nézni azt, hogy Isten mit mond nekünk a halálról, a Biblia alapjain. Mert ő beszél a halálról, mint a bűnnek a büntetéséről. És először is, testvérek, úgy kell mondanunk, hogy három arcát rajzolja elénk a halálnak. És most ennek a három arcnak mindegyikébe bele kellene néznünk egy pillantásra. A halálnak az első arca, testvéreim, a lelki halál. A lelki halál. Ez abban a pillanatban bekövetkezett Ádámban és Évában, amikor vettek a fáról, és megszegték Isten törvényét. Elkövették az első bűnt, ebben a pillanatban ez megszakította az Istennel való kapcsolatukat. Ez egy olyan törékeny kapcsolat volt Ádám és Éva, valamint Isten között, amit a bűn azonnal összetört. Hogy így mondjam, azonnal megszakított. Bizonyos értelemben nem szakította meg, mert Isten utána is beszélt velük, foglalkozott velük, de a korábbi viszony, ami a bűneset előtt fönt állt, az véget ért. Véget ért. Isten ugyanis olyan szent, abszolút tiszta, hogy egyszerűen nem tűrhet a vele való kapcsolatban semmiféle tisztátalanságot. A legkisebb tisztátalanságot, bűnt sem. Amikor ez a bűn elkövetődött Ádám és Éva által, azonnal felszámolódott ez a kapcsolat Isten és közöttük, az ember között. És az ember ebben a pillanatban, ahogy az Istentől elszakadt a bűne miatt, már is meghalt. Már is meghalt. Tehát mielőtt még Isten kiűzte volna őket az Éden kertjéből, az ember már lelki értelemben meghalt, mert látjuk, testileg nem haltak meg, arról majd mindjárt beszélünk. Nos, az apostol, Pál apostol a római levélben azt kifejti nekünk a lélek által, hogy amikor ők ott meghaltak, az Istentől elszakadva, lelki értelemben meghaltak, akkor nem csak ők haltak meg, hanem minden utódjuk velük együtt meghalt. Velük együtt minden utódjuk meghalt. Ezért Ádám és Éva minden utóda, mindnyájan, egytől egyig, mi magunk is, akik a Biblia szerint Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, mi is lelki halálba születtünk. Ez egy olyan valóság, a lelki halál, amit talán az AIDS betegséghez lehetne hasonlítani, amit egyes szülők tovább adnak az ő utódaiknak. Lehet, hogy nem akarják, de mégis továbbadják. Valószínűleg Ádám és Éva sem akarták továbbadni a lelki halált az utódaiknak, de továbbadták. Azok is, tehát mi magunk is lelki halálba, Isten nélküli állapotba születünk bele. Ezt az apostol más leveleiben is gyakran aláhúzza. Azt mondja például az Efézusi gyülekezethez írt levélben, hogy ti holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Holtak voltatok. Azt mondja a Kolossé levélben, titeket, kik holtak voltatok a ti bűneitekben. Azt mondja a Pál apostol az első Timóteus levélben, a parázna élvén meghalt. Él, de halott. Élő halott. János apostolnak a levelében is visszajön a harmadik részben, azt mondja, a neved élsz, pedig halott vagy. Halott vagy. Tehát testvérek, a halál, a lelki halál uralkodik az ember egész énjén, az egész személyiségén. És ez ránk is, rám is, meg a testvérekre is, mindnyájunkra érvényes. A Biblia szerint. És ahogy testvéreim, a halottaknak, a valódi halottaknak vannak a testén bizonyos hullafoltok, úgy a mi életünkön is ott vannak a hullafoltok, a lelki halál foltjai. És ezek közül, testvérek, néhányat azért érdemes fölemlíteni. A lelki hullafolt az, hogy az ember boldogtalan. Boldogtalan. Mérhetetlenül boldogtalan a lelki halott. Hiába keresi a boldogságát mindenben, egyszerűen nem találja. A boldogtalanság az egy hullafolt. Az ember életében jelentkező káosz, összevisszaság, az is hullafolt. Az is hullafolt. Az, hogy az ember lelkében egy nagy űr tátong, amit nem bír semmivel betölteni, hiába próbál mindennel próbálkozni, csak olyan, mint hogy Platón mondja, hogy olyan, mint egy edény, amiben mindig öntik a vizet, de alul mindig kifolyik belőle, és mindig beteljesületlen marad. Az, hogy az ember ilyen, ez is hullafolt. hullafolt az embernek az erkölcsi züllése. Az, hogy azt csinálja, amit az Isten megtiltott, sőt, gyönyörűségét leli abba, amit az Isten megtiltott. Ez is hullafolt. Hullafolt, testvérek, az is, hogy az ember érzéketlen az Istenre. Abszolút leérzéketlen. Mi magunk is tapasztalhattuk esetleg másokon, hogy amikor beszélünk nekik az élő Istenről, beszélünk Jézus Krisztusról, mintha falnak beszélnénk. Egyszerűen néznek reánk üveges szemmel, és nem értenek belőle semmit. Mit beszélünk itt? Nem értik. Mintha egy tényleges hullának beszélnénk, és nem reagál semmit. Ilyenek vagyunk, testvérek, nem csak mások ilyenek, mi is ilyenek vagyunk, amikor itt vagyunk ebben a világban. Beszélnek nekünk a hittanórán, az Isten tiszteleten, beszélnek nekünk az Úrról, a kegyelemről, az örök életről, sok minden egyébről, és aztán az csak úgy lepereg rólunk. Egyszerűen érzéketlenek vagyunk. Hullafolt az, testvérek, hogy az ember képtelen az Isten például szeretni. Nem szereti. Nem kívánkozik az Isten után. Nem vágyakozik az Úr tornácaiba, hogy a Zsoltár mondja. Nem érzi nagy szükségét, hogy imádkozzon, hogy hívő testvéreivel az Úr közösségében legyen. Ez hidegen hagyják ezek a dolgok. Ez csak valami itt huszadrangú dolog az életébe. Hullafoltok, testvérek, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat. A lelki halál az megjelenik, testvérek, ilyen külső szerencsétlen dolgokban, amiket mondtam. Elég döbbenetes dolog, amikor Isten bennünket így szembesít azzal, de ez már jó jel, amikor valaki kezdi érzékelni, hogy én egy lelki halottnak születtem. Hogy én egy Isten nélküli ember vagyok. Ez már azt jelenti, hogy az Isten kezdi kiemelni a halálból, kezdi föltámasztani az embert. De akárhogy is van, ez egy mindenképpen egy elég döbbenetes dolog, amikor az ember rájön erre, hogy én tényleg olyan vagyok, ha csak az Úr nem támaszt fel engem ebből a lelki halálból, mint a Jairus leánya, meg a Nain ifjú, vagy Lázár a sírban, melyiknek már bűze van. Ilyen vagyok én. Nem egy szívderítő felfedezés, hogy így mondjam, de mégis jó, amikor az ember ezt már kezdi érzékelni. Mert az azt jelenti, hogy már kezd megelevenedni, a halálból föltámadni. És kezd neki fölragyogni a Krisztus. Aztán testvérek, egy kicsit tovább lépek, mert a halálnak nem csak ez a formája, vagy alakja, vagy arca van, amit lelki halálnak nevez a Biblia, hanem van neki egy másik arca is, ez pedig a fizikai halál, vagy testi halál. A Bibliát, amikor nézzük, akkor hát látjuk, hogy Ádám és Éva elég hosszú ideig éltek, még a bűneset után, de utána meghaltak ők is. Meghaltak. A testük, lelkük elvált egymástól, és hát a testük valahol szétporlott a földben, a lelkük pedig, hogy a példabeszédekben olvastuk, visszatért Istenhez, aki teremtette azt. A fizikai halál is a bűn miatt következett be. Ez a testi halál is a bűn miatt következett be az ő életükben. Ezt, hogy így mondjam, közvetlenül annak köszönhették, hogy Isten kizárt őket az Éden kertjéből, ahol volt nem csak a jó és gonosz tudásának a fel, hanem az életfája is. Az életfája a földi élet meghosszabbítására szolgált az Édenben. Azt jelenti, hogy ők ottan olyan állapotba teremtettek, amit úgy neveznek, hogy feltételes halhatatlanság. Enniük kellett az élet fájáról, hogy örökké élhessenek. Tehát ez amikor kiűzettek az Édenből, és odaállítatott a kérubok, odaállítottak az Éden kapujába, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat, az azt jelentette, hogy ők többet nem ehettek arról a fáról, amelyik számukra, hogy így mondjam, a földi életet volt hivatott meghosszabbítani. Tehát előbb-utóbb meghaltak. Meghaltak. Életkoruk aztán kezdett, az embernek az életkora kezdett egyre inkább lecsökkenni, hogy olvassuk a Bibliában, és végül most ott tartunk, hogy az ember életének az ideje 60-a vagy 70 esztendő, 70-a vagy 80 esztendő, kinek mennyi, és a legnagyobb rész annak is csak nyomorúság és keserűség. Nos testvérek, a halál, ez a fizikai vagy testi halál, ez megint csak Pál apostollal szólva, nem csak őket, nem csak Ádámot és Évát ért, hanem bennünket is. A testi halál is elhatott reánk, és uralkodik is rajtunk, mert egyszerűen senki közülünk nem tudja, azt se tudjuk, hogy mi az az életfája, hol van az, vagy hogy lehetne azt megtalálni, vagy egyáltalán létezik ilyen, vagy ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog a számukra, és nem, nincs is ilyen. Nincs ilyen itt a Földön. De az biztos, hogy mi egyszer csak, amikor megszületünk erre a Földre, már magunkba hozzuk a halált, és egyszer csak meg is halunk. Meghalunk. Egyszerűen szétválik a testünk a lelkünktől, mihelyest megszületünk, a koporsó vár bennünket is, ahogy mondjuk az énekben. Egyszerűen érezzük, vagy tapasztaljuk, hogy bennünket, magunkat is ez egyszerűen hatalmába kerít, mert a halál az valahogy állandóan munkálkodik az emberbe. Ez a fizika, ez a testi halál. Munkálkodik, és egy idő eltelik, és aztán az ember teljesen a hatalmába keríti. Teljesen a hatalmába. Nem csak mások halnak meg. Mindig gondolok erre, amikor temetek, hogy na, itt van egy halott ember. És nagy lelki nyugalommal ott meg röhögcsélve eltemetik azok, akik ott vannak. Ugye ezek a kedves atyafiak, akik ottan intézik ezeket a dolgokat. Sokszor maguk a családtagok is rötyörésznek, meg beszélgetnek, meg haverkodnak, meg nem tudom, mit csinálnak. És közben én is arra gondolok, hogy mi is, már is ott láthatnánk magunkat. Ott van bennünk az, ami ezt az embert már elintézte. A fizikai, testi halálnak a törvénye. Ott van bennünk, mi meg itt röhögcsélünk. És hát egyszerűen ez lepusztít bennünket, testvérek, és nem tudunk ellene semmit sem tenni. Ez a halál ugyanakkor, testvéreim, ez a fizikai vagy testi halál, ha egy kicsit elgondolkozunk rajta, akkor nem csak az ember tartja hatalmába és teszi egyre inkább halottá, hogy így mondjam, hanem, és öli meg végül, hanem az egész világ mindenséget, az egész teremtett világot a halálnak ez a törvénye uralja is. Pál apostol mondja a római levélben, hogy ez az egész mindenségre rányomja a bélyegét, és a növényi életen, az állati életen, az élet minden formáján uralkodik. És azt mondja, hogy egyszerűen az egész világ a mulandóságnak a törvénye alá van vetve, a halálnak a törvénye alá van vetve, és ebben mi is beletartozunk. Sőt, az ember miatt történt ez az egész. Tehát egy félelmetes törvény, hogy így mondjam, mered itt is elénk, a halál, mint a fizikai, testi halál. És aztán így érünk el a halálnak a harmadik arcához, ami nem más, mint az örök halál. Az örök halál. A más szóval ezt úgy mondjuk, ahogy az örök kárhozat. Az örök halál az már benne van a lelki halálban, sőt benne van a fizikai halálban is, és mindazok számára el is kezdődik a fizikai halál állapotában, mármint hogy azoknak kezdődik el, akik a fizika úgy halnak meg fizikailag, a testük úgy hal meg a Földön, hogy lelkileg is halottak voltak. Lelki halottak meghalnak, fizikai, testi halál, azonnal elkezdődik az életükbe az örök halál. A kárhozat magyarul. Ez az örök halál, ez csak kiteljesedik akkor, amikor eljön a feltámadás. Mert akkor még ezek a szerencsétlen lelkek, hogy így mondjam, ezek még új testet is kapnak, és testileg mennek el az örök kárhozatra. Vettetnek, úgy mondja a jelenések, hogy a tűznek a tavába. Tehát az örök halál, testvérek, az egy elég félelmetes dolog a Bibliában, amikor ezeket a képeket olvassuk, amiket Jézus is, meg az apostolok is mondanak róla, akkor az ember, ha ezekbe tényleg belegondol, akkor kezd egy kicsit úgy megborzongni. Mert Jézus úgy beszél az örök halálról, a kárhozatról, mint egy félelmetes dologról. Azt mondja, hogy az egy olyan hely és egy olyan állapot, ami így írja, hogy a külső sötétség. Istennek a hatalmi körén, hogy így mondjam, vagy országán kívül esik. Hatalmi körén nem, mert ott is ő az Úr, de egyszerűen el van különítve az ő birodalmától ez. Az a külső sötétség. Kívül állók azok, akik ott lesznek. Kívül állnak az Istennel való kapcsolaton. Azt mondja Jézus, hogy ott lesz sírás és fogcsikorgatás, ami ami pontosan azt jelenti, hogy ottan testileg is kilódni fognak, akik ott lesznek. Testileg is szenvednek. A feltámadott, gyalázatos testben szenvednek. Amelyet még valószínűleg belülről is rág egy csomó nyomorúság. Ezt mondja aztán Jézus, hogy akik oda mennek, azok a tűznek az ítéletét szenvedik. Ez a tűz képe sokszor vissza is jön aztán az Új Szövetségben, és nem szó szerint kell értelmeznünk nyilván, hanem az Isten haragjának a tűzét, vagyis ezeken az embereken ott az Isten haragja nyugszik. Így fejezzük, az Isten haragja nyugszik rajtuk. Ezek az emberek a Biblia szerint, így mondja Jézus, hogy átkozottak. Ő fogja nekik mondani, menjetek tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és az angyalainak készítetett. Átkozottak. Átkozottak a Bibliába azok, akik örökre száműzve vannak az Istennel való közösségből, kapcsolatból. Azt mondja az Úr Jézus testvérek, hogy abban a halálban, az örök halálban együtt vannak egymással az összes átkozottak. Ott fogják egymást marni. De még ráadásul azt mondja a jelenések könyve, hogy még a sátán és a démonai is oda lesznek levetetve a hamis prófétával, meg ki tudja milyen sötét alakokkal együtt. Az ember gyilkossal együtt fognak lenni azok, akik hittek az ő hazugságainak. Vagyis testvérek, most ha nem is dramatizálom ezt a helyzetet, és nem dramatizáljuk senkinek, önmagában is elég dramatikus. Hogy mi van azon a helyen, ahol eluralkodik az emberekben a rettenetes kétségbeesés, mert abból az állapotból, amiből ott kerülnek, még a legcsekélyebb reménységük sincs, hogy valaha kijuthatnak. Mert ez egy végtelen, egy örökké tartó nyomorúság. Ez az örök kárhozat, vagy örök halál. A halálnak ez a harmadik arca. És most is, testvérek, így elénk áll ez az elég szörnyű valami, amit a Biblia halálnak nevez, testvérek. És látjuk, hogy ez a három arca van neki, ez a lelki halál, a testi vagy fizikai halál, és az örök halál. Ez nem három halál, hanem ez ugyanaz a halál. Egyetlen egy halál van, csak hogy így mondjam, három arccal jelenik meg, hol ilyen formában, hol olyan, hol amolyan formában. A maga idején mindegyik, hogy így mondjam, a hatalmába kerítette, vagy keríti az embert. Ez a halál, testvérek, a bűnnek a következménye. Azoknak a bűneinknek a következménye, amikről már tegnap is mondtuk, meg még külön is lehetne róla egy másik Isten tiszteletet tartani, vagy többet is, hogy azoknak a bűnöknek a következménye, amiket mi félvárról veszünk, meg ilyen hegykén veszünk, meg nem veszünk komolyan, meg viccelődünk vele, meg különböző ilyen közömbös neveken illetjük, hogy félrelépés, meg füllentés, meg ezeknek a bűnöknek a következménye ez a halál, amiről itten szó van a Bibliában. És ez egy eléggé elborzasztó, vagy legalábbis hát megdöbbentő dolog, ha belegondolunk, hogy Isten annyira gyűlöli a bűnt, hogy ilyen büntetést mér, és annyira gonosz dolog a szemében ez, hogy ilyen büntetést kell rámérni a bűnre, illetve azokra, akik ebbe élnek. Akkor érezzük, hogy Isten mennyire másként látja a bűnt, mint ahogy mi. Mennyire gonosz dolog, mennyire súlyos, föl se tudjuk ezt fogni, testvérek. Én legalábbis nem bírom. De azt érzem és tudom, hogy ez valami tényleg valami szörnyű dolog. És amit Isten így vesz, hogy így milyen komolyan vesz, azt nem tehetem meg, hogy akár a saját életemben, akár valakinek az életében, vagy a társadalom életében, hogy azt mi, hogy így mondjam úgy szépen, mintha nem is lenne, úgy szépen elsimogatjuk, meg kinevezzük erénynek. Na most ez a halál, testvérek, ha szabad még így egy kicsit fokozni ezt a dolgot, akkor ez a halál törvény. Törvény is. Tehát ez a sötét valami, ez egy törvényként áll velünk szembe. Egy olyan törvény, ami egyszerűen uralkodik rajtunk. Az a lelki halál egyszerűen ott van. A fizikai halál ott van. Az örök halál ott van, és ez mint egy törvény, mint egy vas marok tart bennünket. Minden egyes embert, aki megszületik erre a földre. És egyszerűen nem bírunk ezekből mi, hogy így mondjam, önerőből kiszabadulni. Nem bírjuk kitérni magunkat ebből az ölelésből. Mert erősebb nálunk. Megpróbáljuk legyőzni a fizikai halált, nem fog menni. Megpróbálhatjuk magunkat föltámasztani a lelki halálból, és valahogy visszatornázni magunkat az Istennek a jó kedvébe, de az se fog menni. És megpróbálhatjuk a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat a pokolból, de az se fog menni. Mert a halál törvénye az egyszerűen fogva tart bennünket, és szorít. Tehetetlenek vagyunk vele szembe. Ugyanúgy, ahogy tegnap mondtuk a bűnről is, mert a bűnről is így beszél az apostol, hogy az is egy törvény. Az ellen se tudunk mit csinálni. Ott is átérezzük a gyengeségünket, a tehetet, a nyomorúságunkat. De most itt a halállal szemben, a bűn következményével szemben ugyanez van. Ez sem egy kellemes tapasztalat, hogy így mondjam, amikor valaki ezeken úgy tényleg elcsöndesedik és elgondolkozik, hogy minek is vagyok én a fogja? Mi is tart engem? És nem csak Ádám Éva bűne miatt, hanem az én saját bűneim miatt is. Miféle vasmarokba vagyok én? Itt azonban most hadd térjek át arra valakire, aki nagyobb a halál törvényénél. És nyilván a testvérek is sejtik, meg tudják is, hogy itt Jézus Krisztusról kell egy pár szót mondanom még. Arról az Úr Jézus Krisztusról, aki fölött a halál törvénye nem uralkodik. Csodálatos az, hogy ő uralkodik a halál törvénye fölött. Ezt bizonyította azzal, hogy másokat föltámasztotta a halálból. Ez megdöbbentő dolgok a számunkra, hogy lehetséges ez. Könnyen mitikus mesés elemeknek is minősítik a Bibliában ezeket. Hogy lehet, hogy jön valaki, és akkor beszól a halottnak, hogy jöjjön ki a sírból, és akkor kijön. Szól a naini ifjúnak, hogy támadjon fel, föltámad. Hát ez ilyen nincsen. Hát tényleg nincsen, de az Úrnál van, mert ő neki semmi nem lehetetlen. Az Úr hatalmasabb a halálnál. Ráadásul, hogy így mondjam, ez még az Úr számára a kisebb dolog, amikor valakit a fizikai halálból föltámasztott. A nagyobb dolog a számára az, amikor valakit a lelki halálból támaszt fel, megbocsátva a bűneit. A lelki halálból ragad ki, tehát a bűnből, az istentelenségből emel ki embereket, úgyis mondanám, a kárhozatból emel ki embereket. Ez még nagyobb csoda. Amikor ott van egy hitetlen ember, egy utcanő, egy vámszedő, egy mit tudom én kicsoda, akik Jézus által egy teljesen új életet kezdenek Istennel együtt. Mert föltámasztja őket Jézus a lelki halálból, aminek ő ugyancsak ura. Csodálatos láttunk aztán, hogy ő maga föltámad a halálból. Tehát ez megint ebben a sorban van, hogy Jézus a halál fölött áll. A halálból Jézus harmadnapon föltámad. Persze közbevetheti valaki azt, hogy igen ám, de meghalt. Ő is meghalt, tehát őt is legyőzte a halál a kereszten. Igen ám, testvérek, csak ha a Bibliát olvasuk, akkor ott azt derül ki előttünk, hogy a halál őt nem győzte le, hanem ő saját magát vetette alá a halálnak. Ha ő nem veti magát alá a halálnak, a halál soha nem tudja őt legyőzni. De Jézus, hogy így mondjam, önként alávetette magát a halálnak, és amikor eljött a pillanat, akkor azt mondja a Biblia, hogy a fejét lehajtotta, és letette az Atya kezébe a lelkét, és ő maga meghalt. Tehát Jézusnak ez a halála nem úgy történt, mint ahogy a mi halálunk történik, hanem ott ő magát, hogy így mondjam, átadta a halál hatalmába. És amikor eljött az ideje, akkor kiemelte magát a halál hatalmából. Mert ő rajta a halál nem uralkodhatott. És nem uralkodhatik. És ha egy kicsit elgondolkozunk itt, testvérek, hogy pontosan miért is adta át magát Jézus a halálnak? Miért adta át magát a halálnak? Miért adta át magát, testvérek, a halál eme három szörnyű alakjának? Mert átadta magát a lelki halálnak is. Miért hagytál el engem? Ezzel átadta magát a pokolnak, tulajdonképpen az örök halálnak, és megízlelt azt, hogy milyen, hogy a test elválik a lélektől, a fizik. Miért ízlelte meg Jézus a halált? Azért, hogy bennünket megszabadítson attól. A bűn igazságos büntetésétől, a haláltól. Ő azért élte ezt át önként, mert szeretett bennünket, és azt akarja, hogy mi ezeket a dolgokat ne éljük át, hanem föltámadjunk a halálból. Tehát, hogy így mondjam, a mi érdekünkben élte át Jézus a halált. Minden esetre, testvérek, hogyha ugye ebbe belegondolunk, akkor tényleg elég döbbenetes, hogy Jézus pontosan min is ment át a keresztfán. Mert mi úgy látjuk, hogy ott lehetett egy kereszt, és akkor ottan ütötték, verték, leköpdösték. De hogy Jézus a halált, mint testi halált, mint lelki halált, mint örök kárhozatot élte át, olyas valakiként, akinek ezt nem kellett átélnie, hanem önként és szeretetből élt, tehát azért, hogy rólunk, hogy így mondjam, elvegye. Igazából itt is úgy állunk, hogy nem tudom, nem bírom fölfogni, hogy Jézus mi ment át a kereszten. Nem bírom felfogni. Csak azt tudom, hogy azért ment át, hogy én ne menjek át azon. Hogy a lelki halálból föltámadjak. Hogy a testi halálból is föltámadjak majd annak idején, és hogy az örök halált ne kelljen nekem megízlelni. Az én bűneim büntetését ő vette maga, és a testvérekét is, mindnyájunkét. Hogyha most megkérdezik azt, hogy hát hogyan lehet nekünk akkor megszabadulni a halálnak a hatalmából, ebből a vasmarokból, akkor csak egyet tudok mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus által. Csak és egyedül az Úr Jézus által, aki fölött nem uralkodik a halál. Sőt, aki elvette ezt a büntetést, hogy így mondjam, a mi fejünk fölül is, vagy mi rólunk. Csak ő általa lehet megszabadulni. Mondja is Jézus, hogy ő megszabadít minket, és aki ő benne hisz, annak életet ad. Tehát az élet nem a fizikai életet jelenti, hanem az örök életet, a teljes életet. Egy csodálatos dolog ez, ahogy ő ezt mindig újra meg újra elmondja. És ahogy gyakorolja is, mert nem csak amikor itt volt a Földön, akkor elevenítettet meg embereket mondjuk a lelki alapban, hanem ma is megelevenít. Megbocsátván a ti bűneiteket, megelevenített benneteket, mondja Pál kolossébeli gyülekezethez. Tehát mindnyájunknak arra van szüksége végül, hogy az Úr Jézushoz forduljunk. Más lehetőségünk ugye nincsen, most sincs, holnap se lesz. És kérjük őt, hogy ő mentsen meg bennünket ebből a vas kalickából, ebből a vasmarokból, amit a halálnak neveznek. Ő egyszerűen szeret bennünket, és van is hatalma ennek a szabadításnak a végrehajtására. Csak azért kérnünk kell őt. De úgy abban a tudatban kérhetjük, testvérek, hogy ő ezeket a kéréseinket, ezeket hallja. Sőt, ő maga munkálja ezeket a kéréseinket. Hogy mi így szóljunk egyáltalán hozzá. Hogy szabadíts meg engem a halálnak markából. És adj nekem örök életet. Jézus ezt hallja, és válaszol is rá. Megszabadít bennünket, testvérek. Ezen a kapcsolaton, tehát az Úr Jézushoz való kapcsolatunkon múlik aztán, hogy mi nekünk a halálban folytatódik az élet, marad, vagy folytatódik az életünk, vagy életre jutunk, és örök életbe folytatódik. Rajta múlik. A Biblia még, talán úgy is mondhatjuk ezt, hogy azt is mondja, hogy Jézus maga az élet. Így talán még jobban meg tudjuk érteni. Jézus, ő maga is mondta, de a Biblia másod is mondja, hogy Jézus az élet. Az örök élet. És akié a fiú, azé az élet. Tehát, ha mi, hogy így mondjam, Jézussal kapcsolatba kerülünk, hitáltal, rábízzuk magunkat, befogadjuk az életünkbe, mindegy, hogy mondom. Ha Jézussal ilyen személyes kapcsolatba kerülünk, akkor miénk lesz benne az élet, az örök élet. Akkor már nem vagyunk a lelki halálban. Akkor nem kell félnünk még a testi haláltól sem, mert számunkra még a testi halál is, hogy így mondjam, nem az, ami mások számára. És nem kell félnünk, legkevésbé kell félnünk az örök haláltól, a kárhozattól, mert életünk van az ő nevében, ő az ő személyében. Ha a szívünk lakója Krisztus hitáltal nekünk örök életünk, akié a fiú, azé az élet, mondja az apostol. Tehát úgy is lehet mondanunk, hogy itt vagyunk ebben a halál törvényének a vasmarkában, hát hogy szabadulunk? Úgy, ha hívjuk őt segítségül. De úgy is kifejezhetjük, hogyha őt behívjuk a szívünkbe, az életünkbe, akkor vele együtt a szívünkbe jön az élet, az örök élet. Az biztos, ez a dolognak a lényege, hogy Jézus Krisztus által lehet megszabadulnunk, egyedül általa lehet a halálból, mindegyik formájából, a halálból megszabadulnunk. Sehogy máshogy. Itt nem segíthet rajtam és rajtunk semmiféle egyház, semmiféle jót cselekedett, meg mit tudom, semmi. Egyes egyedül az ő személye, Krisztus. És ha valaki még azt kérdezni, hogy hogy mikor lehet esetleg megszabadulni, akkor erre csak azt mondhatjuk, hogy itt a földi életünkben. Hát előtte nem is tudnánk, utána meg már nem lehet. Csak ez a nem tudom hány év, ami adatik nekünk, testvérek, ez adatik arra, hogy mi a Krisztust segítségül hívjuk, és a szívünkbe fogadva életünk legyen az ő nevében. Örök életet kapjunk. Csak ennyi időnk van. Nyúlfarknyi idő, mert azt se tudjuk, hogy mikor halunk meg. Ezért sürget annyira az írás sok helyen bennünket, hogy ma, amikor az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezért biztatom én is a testvéreket erre, hogy ha még nem tették volna meg, akkor tegyék meg. És hívják segítségül az Úr Jézus Krisztust, hogy mentse meg a bűnből és a halálnak a markából a testvéreket. Aki segítségül hívja az Úrnak nevét, mondta Jézus, vagyis az ő nevét segítségül hívja, az megtartatik. Megmenekül. Az megmenekül. Aki meg nem, az hát átéli, amit át kell élnie. Minden esetre talán ezt most már tényleg ezzel szeretném befejezni, mert ez nagyon fontos dolog, de nem akarom már tovább nyújtani a szót. Hogy az ember, amikor úgy átgondolja ezeket, hogy mi a bűn, meg hogy mi a halál tulajdonképpen, akkor kezdi el kapizsgálni, meg érteni, hogy az Úr Jézus engem mitől is szabadít meg, amikor megszabadít. Mitől is szabadít meg? Amíg nem nézünk bele, testvérek, így a bűnnek a borzalmasságába, és nem látjuk meg a halálnak ezt a sötét arcát, addig azt se tudjuk, hogy mitől is szabadít meg minket. Azt hiszük, hogy ezek a dolgok, ezek ilyen kis játékos, kis vicces, kis humoros kis dolgok. Pedig a Bibliában nem azok, hanem halálosan, véresen, komoly valóságokként állnak el. Azt hiszük, amikor a lelkész ezekről beszél, akár én is, rólam is ijedik, hogy csak úgy viccelődök. Lótról is azt hitték, amikor mondta az embereknek, hogy jön az Isten ítélet, ahogy csak viccelsz Lót. De mi nem én se viccelődök, meg a Lót se viccelődött, hanem komoly dolgokról beszélünk, és ha valaki pedig az Urat már, hogy így mondjam, hitáltal a szívébe fogadta, és elfogadta az ő szabadítását, akkor az meg tudja azt, hogy milyen nagy dolog, tehát a Krisztus. Milyen hatalmas dolog, hogy egyáltalán van Krisztus. És hogy egyáltalán ő hozzám lehajol, és engem szeret, és nem akar, hogy a bűneimbe meg a halálba veszek el örökül. Milyen nagy dolog ez az embernek a szíve, egy kicsit úgy megmozdul a Krisztus iránt, hogy Uram, hát te ettől mentettél meg engem, és hogy engem kivettél ebből a nyomorúságból. Hát én szeretlek téged, hát hogy ne szeretnélek? Hát ha valakinek hálás lehetek, akkor az te vagy. Mert én még a kis köröm feketén is se tudtam volna megtenni azért, hogy én ebből az állapotból kiszabaduljak. És te mégis megmentettél engem. Hát szeretlek téged, hogy ne szeretnélek? Hálás vagyok neked, hát hogy kinek lehetnék hálás rajtad kívül? Az életért. Adja meg az Úr testvérek nekünk, hogy lássuk mindig, hogy miből szabadít meg minket a Krisztus, és hogy kicsoda ő. És milyen nagy dolog az, hogy bennünket kivesz abból a vasmarokból. A halálnak a vasmarkából. És tanuljuk meg érte magasztalni a mi Urunkat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk most. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te hatalmasabb vagy a halálnál, te magad vagy az örök élet. És köszönjük néked, hogy mégis az életedet a halálba adtad. Magadat a halálba adtad, hogy bennünket megszabadíts a haláltól. És köszönjük te néked, hogy megszerezted nékünk az örök életet, és kínálod is magadban azt nekünk. Segíts, hogy terejád, és arra, amit értünk tettél, igen tudjunk mondani, és hálásak legyünk neked azért. Segíts minnyájunknak, akik itt vagyunk, hogy téged a szívünkbe fogadjunk, és átadjuk neked az életünket, és egyre jobban föltáruljon előttünk, hogy milyen nagy veszedelemből szabadították, és milyen nagy dolgokkal ajándékoztál meg bennünket önmagadban. Kérünk téged arra, hogy tisztogasd ki a te képedet minnyájunk lelki szemei előtt, hogy ne csak a halál arcát és a bűnnek a sötétségét lássuk, hanem láthassuk a te arcodat is, a te dicsőségedet, a te hatalmas szeretetedet és érthetetlen kegyelmességedet, amellyel hozzánk fordulsz. Köszönjük néked, hogy ma este is tanítottál és kínáltad nekünk a megmenekülést, az örök életet a te nevedben. Segíts, hogy ezt elfogadjuk, s ha elfogadtuk, segíts ebben örvendezni és téged magasztalni ezért. Kérünk, hogy áld meg az esténket, a holnapi napunkat, és készítsd el a nagypénteki esti Isten tiszteletünket is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha Isten segít minket, akkor holnap este is találkozhatunk. Ugyanebben az időben. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. És egyúttal hadd hirdessem, hogy vasárnap, illetve szombaton 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk. Vasárnap 2 Isten tiszteletünk lesz, és hétfőn 1 úrvacsora osztással mindegyik Isten tiszteletünk.